Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Megkereszteljük mai Isten tiszteletünkön Megyes Tibor és Megyesné Nagy Orsolya szülők két gyermekét is, Levente Ferencet, illetve Erika Hannát. Erre készülve a 329. ének második versét énekeljük fennállva. A 329. ének második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, egyrészt a példabeszédek könyve 23. részének 6. verséből, 22. részének 6. verséből, valamint a Máté evangéliuma 28. részének a 18. és következő verseiből. A példabeszédek könyve 22. részének 6. versében ez van megírva: Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. És a Máté evangéliuma 28. részében ezt mondja a feltámadott Jézus Krisztus: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Két gyermeket is részesítünk ma a Jézus Krisztus szövetségének jelében, a sákramentum jegyében, amikor ők bekerülnek az Isten szövetségébe, és ők is most már viselni fogják jelképesen is a homlokukon azt a pár csepp vízzel jelölt szövetséget, amit Isten az övéivel köt. Nem sokára el fog hangzani egy ígéret és fogadalom arra nézve, hogy úgy fogjátok nevelni, neveltetni gyermekeiteket, hogy megvallják hitüket. Éppen ezzel kapcsolatosan, a neveléssel kapcsolatosan szól a példabeszédek könyvéből Isten igéje, hogy hogyan neveljük a gyermekeket. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Idős emberekkel beszélgetve, én érdekes, szinte mindenki elmondja, hogy olyan jól emlékeznek vissza a gyermekkorukra, de már olyan nehéz arra visszaemlékezni, hogy aznap vagy előző nap mi is történt velük. Ennyire mélyen gyökerezik bennünk az, amit gyermekkorban hallottunk és tanultunk, és ezért mondja itt is az ige, hogyha a neki megfelelő módon neveljük a gyermekeket, akkor felnőttként, idősként, öregként sem fognak eltérni attól. Igen ám, de hogyan lehet a neki megfelelő módon nevelni a gyermekeket? Mert mi azt tudjuk, hogy nekünk mi a jó, és mi hogyan nevelnénk, de Isten igéje azt is megmondja, hogy a neki megfelelő módon neveljük, és ebben Isten igéjében van néhány útmutatás arra nézve, hogy hogyan is neveljük a gyermeket az Isten akarata szerint. Minden esetre ott van az is, hogy beszélni kell nekik az ő megváltó urukról, az ő Istenükről, az ő megváltó Jézus Krisztusukról, akik nagy szeretettel veszi körül az életüket, és ennek a jele ez a mostani alkalom is. Hogy ne csak azt kapják meg a gyermekek, amit e világban mindenki megad, hanem azt, amit Isten szeretetéből megtapasztalhatnak, hogy már most is olyan fontos volt a szülőknek és keresztszülőknek, hogy ezek a gyermekek itt legyenek a gyülekezet közösségében, és részesedjenek a keresztségben. Meg kell, hogy tanítsuk a gyermekeket imádkozni, hiszen ahogy megtanulnak beszélni, megtanulnak a szülőkkel kapcsolatba lépni, megtanulják, hogy más emberekkel hogy beszéljenek, de a láthatatlan Istennel is hogyan alakíthatják ki azt az élő, személyes kapcsolatot, amely meghatározó lehet egész életükre nézve. Nagyon fontos, hogy ne csak a templomi alkalmakon, hanem a családban is, ebben a légkörben nőhessenek fel a gyermekek. És a nekik megfelelő az, hogyha ők maguk is példát látnak a családban, a szülőktől, a szeretteiktől, hiszen az adott példa sokkal többet jelent a gyermek számára, mint minden kimondott szó. És ha így tudjuk nevelni a gyermekeinket, akkor az az ígéretünk is meg fog valósulni, amit nem sokára elmondunk. Úgy neveltetem gyermekeimet, hogy megvallhassák hitüket a gyülekezet közösségében. Adja Isten, hogy ebben a hitben nőhessenek fel ezek a gyermekek, és már az ő kis szívük nyitva legyen a Jézus Krisztus evangéliuma előtt. Elhoztátok őket, hogy a Jézus parancsának engedelmeskedjetek, kereszteljétek meg őket a Szent Háromság Isten nevében. Ugyanakkor pedig ott van az az ige is a Jézus szavában, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ehhez is megadunk itt az egyház részéről minden segítséget. És végül pedig a Jézus Krisztus ígérete is végig fogja kísérni az ő életüket. Íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát ezt kívánjuk, hogy Jézus Krisztus szeretete, áldása töltse be a család életét, és hogy ezt az ünnepi alkalmat, amit most lélekben átélünk, ezt tegye tartóssá számunkra, hogy a vele való áldott közösségben minden nap érezzük az ő jelenlétét, és kövessük az ő igéjének útmutatását. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermekeitek részesedjenek a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződésen és hallható módon válaszoljatok. Azt kérem a gyülekezettől is, hogy mindannyian álljunk föl, és így legyünk tanúi hitvallásnak és fogadalomtételnek. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassanak. Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Levente, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Erika, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Levente, Erika, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, virágosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek, növekedés testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. És az édesanyját megkeresztelt egyik gyermekét, és lélekben együtt imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, aki örökké való szeretettel szeretsz bennünket, és most ezen az ünnepi istentiszteleten gyermekeinket részesítetted a keresztség sákramentumában. Köszönjük, hogy megőrizted az ő életüket, és az édesanyja életét is a nehéz órákban. Köszönjük, hogy a te szeretetedből élhetünk nap, mint nap. Add, hogy most, amit ígértünk és fogadtunk, meg tudjuk valósítani, ígéretünket megtarthassuk, de ahhoz nekünk is ugyanerre a hitre, ugyanerre a rád figyelő szívre van szükségünk, amelyért a gyermekekkel kapcsolatban is imádkozunk. Vezesd az egész család életét a hit, a reménység és a szeretet útján, hogy ezek a gyermekek, amikor felnőnek, ők is vallást tehessenek hitükről, hogy megismerték megváltójukat, és az ő szeretetét, amellyel a mennyei Atya ő hozzájuk is lehajolt, és az ő életüket is Jézus Krisztus által megváltotta. És hadd imádkozzunk együtt a gyülekezet közösségében, megkeresztelt gyermekeinkért. Add meg, Urunk, hogy mind a kis család, mind a nagy család a gyülekezet közössége fontosnak érezze, hogy gyermekeink növekedése, hitbeli fejlődése napról napra gyarapodjék, erősödjék. Legyen, Urunk, a te áldásod egész népeden. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 239. ének első és harmadik versét. A 239. ének első és harmadik versét. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, Pál apostol egyik leveléből, Pál apostol első leveléből, amit Timóteushoz írt, annak is az első fejezetéből az első 16 verset. A gyülekezet ülve hallgassa végig ezt a hosszabb igeszakaszt. Tehát Isten igéjét olvasom közöttetek, Pál apostol első levele Timóteushoz, első fejezet, elsőtől a 16. versig eképpen. Pál, ami megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetség táblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerése hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelki ismeretből és képmutatást nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökön örökké. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tegye áldottá szívünkben ezt az igét, hogy valóban megértsük, megszívleljük, és meg is tudjuk cselekedni az életünkben. Most ezért imádkozzunk fennállva. Köszönjük neked, mindenható Istenünk azt, hogy összegyűjtöttél bennünket, annak ellenére, hogy most a templom éppen felújítás alatt van. Köszönjük, hogy mégis itt lehetünk, mégis rád figyelhetünk, a körülmények ellenére is. Hálásak vagyunk neked azért, hogy megtartottál bennünket ezen az elmúlt héten. És nem csak megtartottál, nem csak életben hagytál bennünket, hanem attól sokkal bőségesebben a te kegyelmedet kiárasztottad ránk. Köszönjük, hogy te nem csak éppen, hogy életben tartasz, hanem teljes, bőséges életet szeretnél nekünk adni, annak ellenére, hogy nehézségek, kudarcok érnek bennünket, és sokszor küzdünk azzal, hogy téged kövessünk. Te látod a mi életünket, hogy sokszor más irányba mennénk, és nem azon az úton, amin te szeretnél bennünket vezetni. De köszönjük, hogy ma összegyűjtöttél bennünket, és hogy a szívünkre szeretnél beszélni. Köszönjük neked azt, hogy van üzeneted számunkra, amit hazavihetünk, és nem csak eltehetjük, nem csak forgathatjuk a szívünkben tovább, hanem valósággá válhat az életünkben, megcselekedhetjük, és élhetünk általa. Köszönjük, hogy ez hatásra lehet másokra, ezért könyörgünk, Urunk, hogy ma is szólj hozzánk, mert szükségünk van arra az üzenetre, arra a megerősítésre, amit terveztél elmondani nekünk. Így könyörgünk a te szent lelkedért, hogy hadd értsük meg, amit mondani szeretnél nekünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai istentiszteletet, itt a felnőttek között is, de a gyermekistentiszteletet is kérünk, te áld meg. Kérünk, hogy hadd tudjunk gazdagabban hazamenni, mint ahogyan ide jöttünk. Ámen. Kedves testvérek, énekeljük, igehirdetésre készülve a következő éneket, a 210. dicséret első versszakát, amely így kezdődik, Ó áldandó Szent Háromság! Kedves testvéreim, Isten szent lelkének segítségül hívásával hirdetem közöttetek Isten igéjét, a már felolvasott ige szakaszból egyetlen verset olvasok ismét, ez az első fejezet 11. verse, így hangzik hozzánk ma Isten igéje. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely rám bizatott. Ámen. Foglalja el a helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, az utóbbi hónapokban megszokhatták azt, hogy az Isten tiszteleteken az apostolok cselekedeteinek könyvének eseményeit vettük sorra, és azon belül főként Pál apostol életútját követhettük nyomon. Pál missziói útjai során hirdette az Isten szeretetének az üzenetét. Hirdette azt minden városban, ahol megfordult, egészen Kis-Ázsiában, de Európában is. És ennek az üzenetnek a nyomán a Szentlélek hitet fakasztott, és gyülekezeteket alakított a semmiből. Ez az üzenet az, amit a fiatal Timóteus is hallott, édesanyjától és nagymamájától, de Pál apostol szolgálatának a nyomán is. Ezen a mai napon Isten pedig a mi számunkra is kihangsúlyozza, aláhúzza ezt az üzenetet, amit nem Pál apostol talált ki, hanem amit 2000 éve maga Isten hirdet az ő népének. Azt mondja az Isten a mai napon nekünk, ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely rám bizatott. Pál apostol ezzel az egy mondattal fogalmazza meg Timóteus és az efezusi gyülekezet számára, azt az egy mondatot, azt a nagybetűs üzenetet, amit az ő hitüknek tartalmaznia kell. Ez az egy mondat az, ami a hitüknek a lényege, ami a gondolkodásukat, az életüket, minden cselekedetüket meghatározza. És a mai napon mi is vizsgáljuk meg ezt az egy üzenetet két részletben, hogy mit jelent ez a mondat, hogy kicsit jobban megértsük azt, hogy mi a mi hitünknek a tartalma. Mi az, amit ma Isten nekünk mond, és mi az, amit nekünk is át kell adnunk másoknak. Előbb viszont néhány dolgot tudnunk kell a címzetről és a helyzetéről, hogy jobban megértsük ezt az üzenetet. Timóteus a levélnek a címzetje. Timóteus Pál második missziói útján hitre jut, pedig édesanyja és nagymamája is már hitben oktatta őt. De megtérése után az élete megváltozik, Pál apostol feladatokat bíz rá. Többek között az efezusi gyülekezet vezetése lesz az ő feladata. Azt tudnunk kell, hogy Efezus városában erős pogány kultusz volt jelen. Rengeteg tévtanítást hallhattak ezek az emberek. És ez veszélyeztette azt az igaz hitet, amit Jézus Krisztus az apostolokra bízott egykor, és amit maga Pál apostol is hirdetett szerte Kis-Ázsiában és Európában, és amit rábízott ezekre a gyülekezetekre, gyülekezetvezetőkre. Ezt az igaz hitet kellett nekik megtartaniuk. Éppen ezért volt fontos, hogy az alakuló egyház megfogalmazza, hogy mi az, amit Jézus tanított, mi az, amit az Isten üzen az ember számára. Kedves testvérek, ez a nagybetűs üzenet tehát a következő, a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Tehát az evangéliumról van szó, az örömhírről, amit Isten az emberért tett. Jól ismerjük, hogy a János evangéliumának harmadik fejezetében a Biblia milyen tömören megfogalmazza ezt az örömhírt. Így hangzik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium, ez a jó hír. De a mai napon nézzük meg, hogy milyen gazdag tartalma van még ennek a nagybetűs üzenetnek, az evangéliumnak. Az első, amit még megtudunk erről, az evangéliumról, az az, hogy a boldog Isten evangéliuma. A boldogságról olyan sokszor beszélünk önmagában. Mindannyian vágyunk gondtalanságra, egy olyan tartós és derűs érzelmi állapotra, ami kiegyensúlyozottságot ad számunkra. Meg annyi forrásból próbáljuk ezt az életünkre alkalmazni, valahogy elnyerni, elérni. Mennyien keresik a boldogságot rossz helyen? Van, aki az anyagi javak halmozásában találja ezt meg, vagy keresi, próbálja megkeresni. Van, aki emberi kapcsolatoktól várja. Van, aki konkrétan a házastársától várja azt, hogy boldoggá tegye. De testvéreim, a Bibliáról éppen fordítva beszél. Azt mondja, az Isten az, aki boldog. Ő önmagában boldog, vagyis teljes, tökéletes, örömteli és szeretetteljes. Isten boldog. Milyen nagy üzenet ez? Azt írja az ige, a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Hogyha kicseréljük ezt a boldog szót ebben a mondatban, már is érezhetjük, hogy milyen tévtanítás kerekedhet ki belőle. Például, ha azt mondanám, a haragvó Isten dicsőségéről szóló evangélium. Mégis mennyien gondolják azt, hogy az Isten haragvó Isten, hogy ő gyűlölködő, ő büntető Isten. De a Biblia nem ezt mondja, Isten nem így beszél magáról. Isten önmagáról azt mondja, hogy ő boldog. Miért? Azért, mert Isten szeretet, és ő a Szent Háromság közösségében önmagában a teljességet jelenti, a tökéletességet. Nekünk ez nagyon nehéz megérteni, és olyan száraznak és dogmatikusnak tűnhet. De igazából Isten tényleg önmagában boldog és teljesen elégséges önmagában. Mi sokszor úgy gondolkodunk, hogy valamilyen tárgyra vagy személyre van szükségünk ahhoz, hogy mi boldogok legyünk. De Istennek nincsen szüksége semmire ahhoz, hogy ő boldog legyen. Ő önmagában már boldog. De milyen jó, hogy Isten megosztja velünk ezt az ő boldogságát. És az ő szeretete túlcsordult, és megteremtette ezt az egész világot, a mennyet és a földet, és benne mindent, és benne minket is. Éppen azért, mert ő nem akarta megtartani magának ezt a boldogságot, hanem azt szeretni, hogy a mi életünk is ilyen boldog élet legyen, hogy mi is bekapcsolódjunk ebbe a boldogságba. Nem tartotta meg önmagának, hanem meg akarta osztani az emberrel. Ezért adott neki munkát, társat, ezért adott neki feladatot, hogy őrizze és művelje ezt a földet, éppen azért, hogy ez az ő boldogságát okozza, hogy az ő boldogsága kiteljesedjen, hogy ezzel is Isten dicsérje. De hogyan lehet Isten még akkor is boldog, amikor a mi életünkben olyan sokszor azt érezzük, hogy kudarcot vallottunk, hogy csalódásokon mentünk keresztül, sokszor betegségek nehezítik az életünket, és szenvedések egymás utánisága az életünk nagy része. Hogy lehet, hogy az Isten azt mondja boldog, de mi mégsem ezt látjuk a mi életünkben is belőle? Pál és Timóteus életében is a boldogság és az öröm azért lehetett tartós, mert nem a körülményekben, nem a saját erejükben bíztak, hanem Istenben. Mennyi kellemetlenség, fájdalom és kudarc ér bennünket a mindennapokban. De hogyha arra tekintünk, hogy Isten az ő boldogságából bennünket is megajándékoz, akkor az erőt ad a mindennapokban. Mert tudom, hogy minden fájdalmam, minden nehézségem csupán ideig való, el fog múlni. De az Istennek a szeretete, az ő boldogsága, amit nekem is megad, az állandó. Azt írja az ige máshol, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ezt mondja az ige nekünk, hogy a földi szempontok szerinti boldogtalanság az nem jellemző az életünkre, hogyha Istenre tekintünk. Bár néha úgy látszik az életünk a szenvedések miatt, hogy boldogtalan, földi szempontok alapján, de Isten az ő mennyei boldogságából ad nekünk. Tehát a mi életünk is belecsatlakozhat ebbe a boldogságba, annak ellenére, hogy vannak küzdelmeink. Tehát ez a boldog Isten evangéliuma. De mit tudunk még meg erről az evangéliumról? Azt, hogy az Isten dicsőségéről szól. Tehát a boldog Istennek a dicsőségéről szól ez az evangélium. Sokszor emlegetjük azt a latin kifejezést, hogy soli deo gloria, egyedül isteni minden dicsőség. Karácsonykor is szokták énekelni a gyerekek, hogy dicsőség mennyben az Istennek. De mit jelent ez a szó, hogy dicsőség? Ma már ezt nem igazán értjük. Ez a kifejezés, hogy Isten dicsőségéről szóló evangélium még egyszer fordul elő a Bibliában, a Korintusiakhoz írt második levélben. És ott azt olvashatjuk, ezt lassan olvasom, Isten képmásának Krisztus dicsőségéről szóló evangélium. Tehát Isten képmásának, Krisztusnak a dicsőségéről szóló evangélium. Vagyis az Isten dicsősége maga Jézus Krisztus. Mert a dicsőség azt jelenti, hogy az Isten tulajdonságai, az ő tökéletessége nyilvánvalóvá válik. Mikor Jézus a földön járt közöttünk, az emberek között, az Istennek a dicsősége volt közöttünk, mert Krisztusban kiábrázolódott az Istennek a tökéletessége, az ő szeretete, amivel közelít az emberhez. És éppen ez a dicsőség az, amit a mi életünkben is meg kell élnünk. Mert a hívő ember életének a célja az az, hogy Isten dicsőségére mutasson az életével. Tehát ez Isten dicsősége. Amikor a tanítványok a születése óta vak ember élethelyzetén vitatkoztak, azt a kérdést tették fel, hogy vajon ki vétkezett? Miért vak ez az ember? Az ő szülei a bűnösök, vagy ő vétkezett? Jézus egy nagyon érdekes választ ad erre. Azt mondja, hogy nem ő vétkezett, se nem az ő szülei, hanem azért van ilyen állapotban, azért vak, azért van ez a betegsége, hogy az Isten cselekedetei nyilvánvalóvá legyenek rajta. Vagyis Isten ezt a vak embert is az ő jó eszközének tartja arra, hogy az Istenre mutasson, hogy valóban ez a dicsőség, az Istennek a kiábrázolása az ő életében is megjelenjen, hogy ő is Isten képmása lehessen ebben a világban, bemutatva azt, hogy az Istennek milyen nagy a kegyelme és a szeretete. És ez számunkra is vigasztalást jelenthet, mert Isten látja a mi szenvedéseinket, látja a mi küzdelmeinket, látja a mi fájdalmainkat, a belső harcainkat, és ennek ellenére azt mondja, hogy ő boldog. De nem azért mondja ezt, mintha nem érezne velünk együtt. Isten nagyon is átérzi a mi szenvedéseinket. Hanem azért mondja azt, hogy ő boldog, mert ő már elkészítette a megoldást. Elkészítette a megoldás útját, a szabadulás útját. Mikor ránk tekint benne hívő, benne bízó gyermekeire, akkor nem úgy lát bennünket, mint akik bűnösök, mint akik kárhozatra méltók. Nem úgy lát bennünket, mint az ő ellenségeit. Nem úgy lát bennünket, mint nyomorultakat, mint akik örökké tartó szenvedésben vannak, hogyha Krisztusban vagyunk. Azért, mert amikor ránk tekint, az ő fiát, Jézust látja, aki Istennek a képmása. Hogyha őt követjük, hogyha benne bízunk, akkor az Isten cselekedetei lesznek nyilvánvalóvá a mi életünkön is. Az Isten dicsősége lesz nyilvánvalóvá a mi életünkben. Kedves testvéreim, a Biblia az elejétől a végéig ezt hirdeti, hogy Isten boldog, mert már úgy lát bennünket, mint akik vele együtt a mennyben vagyunk, mint akiket helyreállított, mint akiknek a sebeit már bekötözte, mint akiket már megvigasztalt, mint akiknek a szeméről letörölt minden könnyet, mint akik őt nagyon szeretik, és nagyon hálásak azért, hogy Isten megmentette őket. Drága testvéreim, a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely rám bizatott. És nem csak Pál apostolra bízta ezt, a nagybetűs üzenetet, az evangéliumot Isten, és nem is csak a lelkészekre, hogy hirdessék szerte a világban, hanem mindazokra bízta ezt a drága kincset, akik már ismerik a boldog Istent. Ezt kell a hétköznapokban megélnünk, és ezt kell továbbadnunk, hogy az örömhír nem más, mint az, hogy Isten boldog, és ebbe a boldogságba én is bekapcsolódhatok, azzal, hogy Jézus Krisztust követem. És így az ő munkálkodása megjelenik az életemben, és hatással lesz a körülöttem élőkre is. És ez fog erőt adni minden harcomban, minden békétlenségemben, azért, mert tudom, hogy az Isten megvigasztal, erőt ad és helyreállít. A boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely rám bizatott. Isten adja, hogy egész életünkkel ezt éljük. Ámen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva énekeljük a 788. éneket a Barna énekeskönyvből, amely így kezdődik, Tégy engem békeköveteddé. A 788. énekünket Tégy engem békeköveteddé így kezdődik. fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, boldog Isten, hogy hallhattuk ezt a mai üzenetet, hogy valóban tudhatjuk, hogy te boldog vagy, mert már elkészítetted a megváltásunkat, elvégezted teljesen, megszabadítottál a mi bűneinkből. De te látod azt is, hogy mi sokszor küzdünk, sokszor fájdalmaink és szenvedéseink vannak. Szeretnénk ezt a te kezedbe letenni. Kérünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinkért, ami elválasztana tőled. Szeretnénk mi is bekapcsolódni a te nagy boldogságodba, ami örökké tartó, ami erőt ad a nehézségek idején is. Köszönjük neked, hogy a te dicsőséged megmutatkozhat a mi életünkön. Köszönjük, hogy nyilvánvalóvá válik a te munkálkodásod, hogyha téged keresünk. Köszönjük, hogy már annyiszor meghallgattad a mi imádságainkat, hogy olyan sokszor üzentél nekünk, amikor igét olvastunk, vagy amikor az ige hirdetést hallgattuk, vagy amikor egy-egy testvérünkkel beszélgettünk rólad. Köszönjük neked ezeket a megtapasztalásokat, ezeket az élményeket, amiből a mi hitünk épülhetett. Köszönjük neked, hogy ma is hangzik az evangélium, a te nagybetűs üzeneted, amit minden emberhez szeretnél eljuttatni, hogy te annyira szerettél bennünket, hogy az egyszülött fiadat adtad, hogyha hiszünk benned, ne elveszünk, hanem örök életre jussunk. Ezért könyörgünk, hogy valóban ezzel a tudattal a mindennapokban élhessünk, és ezt tudjuk a családunkba vinni, ezt tudjuk a munkahelyünkön megélni, ezt tudjuk az élet minden körülményében magunkban forgatni és megélni. Köszönjük neked azt, hogy nem hagytál bennünket magunkra a szenvedésünkben, hanem megosztod velünk a te boldogságodat. Könyörgünk azokért, akik más úton keresik a boldogságot, nem nálad. Könyörgünk azokért az ismerőseinkért, családtagjainkért, gyülekezeti tagjainkért, akik talán eltávolodtak tőled, és máshol keresik azt, amit nálad találnának meg igazán. Könyörgünk azért, hogy használj minket is ebben, hogy közelebb tudjunk hozzád vinni embereket. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a közeledbe engedsz, és hogy átölelsz bennünket, hogy nagyon szeretsz minket. Hadd imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akiknek most nagy szüksége van arra, hogy érezzék a te jelenlétedet, a te vigasztalásodat. Hadd imádkozzunk így gyászoló testvéreinkért, akik ravatalnál álltak meg az utóbbi időben. Könyörgünk azért, hogy a te vigasztalásod ölelje át őket, és tényleg megértsék azt, hogy te vagy az, aki egyedül gyógyír lehet a sebeikre. De könyörgünk azokért is, akik betegágyban fekszenek, és talán nagyon távol érzik magukat. Könyörgünk azokért, akik tényleg a haláluk óráján vannak. Kérünk azért, hogy irgalmazz meg rajtuk, és adj erőt a családnak is, a családoknak ebben a helyzetben, hogy tudjanak vigasztalás és reménységet adni haldokló szerettüknek. Könyörgünk azokért, akik betegeket ápolnak, kérünk, hogy tényleg a te szereteteddel tudjanak közöttük lenni, a betegek között. És hadd imádkozzunk még azokért, akik elcsüggettek a hitükben, akik talán meggyengültek ebben, és nem érzik azt, hogy, és nem élik azt, hogy a te boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium az, amit az ő hitüknek a tartalma. Kérünk azért, hogy valóban ez legyen mindannyiunk életére jellemző, hogy örömmel tudjuk másnak átadni az örömhírt. Köszönjük, hogy ezt ránk bíztad, hogy ilyen nagy felelősséggel bíztál meg bennünket. És így imádkozunk most a megkeresztelt gyermekekért is, még egyszer is a családért, hogy valóban, ha tudják ők is átadni ezt az evangéliumot, ezt az örömhírt. És hadd imádkozzam így minden gyülekezetért, ahol hangzik ez az evangélium, hogy valóban hadd legyen az életükre jellemző, az életükben megtartó erejű ez a te üzeneted. Kérünk, hogy így maradj velünk továbbra is ezen a napon, és a továbbiakban is. Ámen. És most csendes percben kiki elmondhatja a maga imádságát az Istennek. Köszönjük neked, Urunk, hogy a csendben elmondott imádságokat is meghallgatod. Ámen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, hirdetem az alkalmakat, amely az egyik az ima óra, amely kedden 8:45-től itt a gyülekezeti házban lesz. 9 órától pedig a szokott módon gyülekezeti biblia órát tartunk. Ugyanakkor péntek este 6 órakor a fiatalokat várjuk biblia órára. Tehát ez a két rendszeres alkalmunk, ami a nyáron is folytatódik, az ima óra, a biblia óra és az ifjúsági biblia óra. Hirdetem továbbá, hogy a vasárnapi persely pénz az elmúlt héten 114.990 forint volt. Hirdetem azt is, hogy az múlt héten már elhangzott, hogy az ősztől szeretnénk indítani egy sorozatot kereszt kérdések címmel. Erről szórólapot találhatunk majd a kiárat közelében valahol, de biztosan lesz valaki, aki így osztogatni is fogja. Néhány mondatot szeretnénk erről mondani, hogy ez egy ilyen 10 alkalmas olyan sorozat, amit, hogyha jelentkezünk akkor, és a megbeszélés alapján vagy hetente, vagy két hetente tartunk majd, és olyan fontos kérdésekről lesz szó, hogy ki Jézus, hogy mit mond az embernek, és hogy mit vár tőlünk. Tehát konkrétan ezen az alkalman feltehetjük a mi kérdéseinket őszintén. Ez az alkalom azoknak van meghirdetve, akik keresik Istent, akiknek vannak kérdései, és fel szeretnék tenni. De azoknak is meghirdetjük szeretettel ezt az alkalmat, akik már talán évek óta hitben járnak, talán évtizedek óta, de mégis szeretnék elmélyíteni az ő saját hitüket. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, és majd a megbeszélés alapján lesz, hogy mikor lesz éppen ez az alkalom, pontosan. Úgyhogy erre is szeretettel hívogatunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy a gyermektábornak a befizetési lehetősége ma az Isten tisztelet után lehetséges, ott a hivatalban valószínűleg. Tehát a gyermektáborra lehet befizetni ma Isten tisztelet után. Hirdetem azt is, hogy mint jól láthatjuk, már itt tartjuk az alkalmakat a következő hetekben, itt a gyülekezeti házban több teremben is. Elkezdődtek a munkálatok, és már minden padot kipakoltak a templomból, és hirdetem, hogy az ajtó nyitva áll, be lehet kukucskálni, megnézni a munkálatokat, hogy mi is lássuk, hogy hol tart ez az építkezés, ez a felújítás, és mi is imádságban hordozhatjuk azt, hogy tényleg rendben menjen minden, és hogy a munka időre elkészüljön, hogy vissza tudjunk majd kerülni, amikor már jön a hidegebb idő, hogy a meleg helyen és egy térben tudjunk együtt Isten tiszteletére összegyűlni. És hirdetem még azt is, hogy szívesen várjuk a visszajelzéseket a technikával kapcsolatban is. Most párhuzamosan megy több teremben is az istentisztelet kivetítve, és a hangot is sikerült átvezetni. De szívesen várunk visszajelzéseket, hogyha valami úgy érzünk, hogy hiba van a rendszerben, vagy nem teljes. És a klímaberendezésekkel is már így megoldottuk azt nagyjából, hogy így hűvösebb legyen, annak ellenére, hogy ilyen sokan vagyunk együtt, Istennek hála, de ebben is várunk visszajelzést, hogyha a testvérek valamit megfigyelnek. Úgyhogy köszönjük szépen az alkalmazkodásukat, és nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy összegyűjtött bennünket ennek ellenére is. És ezek után pedig a záróéneket énekeljük, amely a 138. dicséret az összes verszakával, 138. Zsoltár, bocsánat, amely így kezdődik, dicsér téged teljes szívem. fennállva fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.